Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csere István iskolaigazgatóval Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Hitvalló műsorának vendégét, Csere Istvánt, aki a Mária Remete Hidegkuti Ökumenikus Általános Iskola igazgatója.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Pedagógus a hivatásom, 32 évig dolgoztam pedagógusként, ezért különösen örülök, hogy megismerhetem és beszélgethetünk. Tekintsünk vissza egy kicsit időben. Mit tudhatunk a családjáról, szüleiről, gyermekkoráról?
Boldog gyermekkorom volt, szüleim szeretetében nőttem fel. A mai világlátásomra egyértelműen az alapokat a gyermekkor tette le. De nem csak a szülői ház, hanem az a környezet, azok a barátok és azok a felnőttek, akikkel fiatal korommal kapcsolatba kerültem.
Volt-e pedagógus a családjában?
Nem volt. Első generációs értelmiségi vagyok a családunkban.
És esetleg iskolai tanulmányai során találkozott olyan pedagógusokkal, akik aztán hatással voltak önre?
Mindenképpen. Pályaválasztásomat is ez határozta meg alapvetően, hiszen a középiskolai tanáraim olyan kimagasló személyiséggel bírt, amelyik a műszaki élet mellett, mert az volt az érdeklődésemnek a fókuszában, a műszaki pedagógia irányába vitt, gépész műszaki tanárként végezte.
És mikor született meg az a döntés, hogy pedagógus lesz, mi az, ami erre késztette?
A középiskola vége felé már a hogyan tovább kérdése felmerült, akkor ebbe az irányba egyértelműen orientált, tehát már ilyen szándékkal kezdtem meg a főiskolán az tanulmányaimat.
Lehetőség, felelősség. Ezt a két szót azért mondom, mert kíváncsi vagyok, hogy tanári pályájának kezdetén mit jelentett ez a két szó? Lehetőség, felelősség.
Mindkettő szerves része az iskolai életnek, hiszen a pedagógus felelőssége hatalmas. Az iskola osztálytermének üvegharangja alatt ő határozza meg, hogy mi és hogyan történik. Ez felelősséggel jár, és ez a felelősség nem múlandó. Hiába van valaki már 31 néhány esztendeje a pályán, az ugyanúgy nap mint nap élő valóságot kell, hogy képezzen, és az én életemben képez is.
A beszélgetés következő részének lehetne az a címe, hogy út az ökumenikus iskoláig, ugyanis tudom, hogy több állomása volt a pedagógusi pályájának. Milyen kihívás látott, amikor megpályázta az igazgatói állást egy ökumenikus iskola élére? Itt a kihívásnál elsősorban az ökumenikus szellemiségre gondolok.
Az odaérkezésem előtt talán célszerű arról is egy pár szót mondanom, hogy az idáig milyen pedagógiai tapasztalatokra tettem s tehettem szert. Tehát elsőként 6 éven keresztül a szakképzésben dolgoztam. Autószerelőket, hídépítőket, műszaki szakmára tanítottam gyermekeket. Majd ezt követően egy olyan iskolába kerültem, amelyik a közoktatásban az általános iskolából kihullott gyerekeket gyűjtötte össze. Ez a 7. kerületben a klasszikus Kertész utca iskolának a utódja volt, ami már nem a Kertész utcában dolgozott akkor. Ide 16 évnél idősebb gyerekek kerültek, akik már kilógtak nagyon a társai közül, tehát minimum 2 évvel túlkorosak voltak, illetve klasszikus felnőtt oktatás is zajlott, tehát akiknek nem volt meg a 8 osztályos bizonyítványok, és mondjuk a munkaköréhez, hivatásos autóvezetés vagy buszvezetéshez kellett, ezeket gyűjtötte össze ez az iskola, és ezeknek adott olyan képzést.
Ez a dolgozók általános iskolája volt?
Akkor még úgy hívták, és az ott létem alatt, hiszen ez pont a rendszerváltás időszakára esik, 88-tól 95-ig voltam ebben az iskolában, akkor alakult át, és ilyen ifjúsági tagozatú általános iskolává alakítottuk át. És utána kerültem az ökumenikus iskolába. Az ökumenikus iskola 90-ben indult, teljesen új a magyar oktatásügyben előzménnyel nem rendelkező sajátos iskola volt. Több iskola próbált ezen az úton akkor elindulni. A mi iskolánk nem egy meglévő másik klasszikus iskolának az átadásával alakult ki, hanem alulról építkezve, tehát egy második osztály és 2 első osztályjal indult. Ebből is kiszámítható, hogy 95-ben, amikor oda kerültem, még nem volt meg a 8 osztályos teljes spektrum. Olyan igazgatót kerestek, aki elkötelezettje ennek a világlátásnak, ugyanakkor már rendelkezett iskola szervezeti tapasztalattal. Mindenképpen szeretném itt megjegyezni és jelezni, hogy Roboz Eterka Talizi nővér volt az, aki a kérdést föltette nekem annak idején, hogy érdekelne egy ilyen feladat.
Akkor az ő személy azért nagyon fontos volt.
A kezdetén akkor nem fejtettem ki részletesen, mert lehet még visszakanyarodnék ide.
Igen.
Hiszen abban a faluban, ahol én gyermek voltam, ez Nyergesúj falu volt, az egy nagyon erős plébánossal bíró falu volt akkoriban. Mindig fiatal káplánok kerültek, tehát akik elvégezték a teológiát, mindig káplán is volt a plébániánkon. A káplánoknak a személye, akik a világra nyitó tekintettel néző fiatalokat képesek voltak megszólítani, az nagyon-nagyon fontos volt. Az én személyemre is ilyen hatása volt a Sunk János, illetve a Sajvó Szabolcs, akik akkor voltak ott káplánok. De ennek a plébáni életnek, amelynek természetesen a bázisát a plébános úr adta, volt egy olyan szegmense is, hogy a papi hivatástól eltított papokat is befogadott, jelesül Edelényi Pista bácsit, a szalézi rend akkori titkosan működő tartomány főnökét, aki kántorként működött a faluban. Az ő kimagasló emberismerete és ember szeretete pezsgő fiatalokat magába vonzani tudó életet. Ez az én világlátásomat nagyon meghatározta. Az Eterka hívó szava az valóban nem csak kimondott információ volt, ha ő nekem föltette ezt a kérdést, akkor én bizonyos voltam benne, hogy nem ok nélkül.
Bizonyára, hogy alkalmasnak találta önt erre az igazgatói posztra, és igaza is lett, hiszen 1995 óta folyamatosan ön az ökumenikus iskolának az igazgatója. Ennek az iskolának mik a legfontosabb értékei? Milyen sajátos szerepe van, hiszen említette, hogy a rendszerváltás után még igencsak járatlan úton haladtak ezek az iskolák.
Az iskola gondolatának a kimódolásánál még nem voltam ott, viszont mai napig tisztelettel tudok visszagondolni az akkori gondolat megfogalmazóira, mert az adott pillanaton jócskán túlmutató irányultsággal tették ezt. Pesidek úton a város peremén egy önálló katolikus iskolát minden további nélkül tudtak volna működtetni, hiszen az ország vallási statisztikai adatai ezt egyértelműen lehetővé tették volna akkor is. A protestáns egyházakhoz tartozó családok gyermekei önálló református vagy evangélikus iskolát ott nem tudtak volna működtetni. Ezért, bár katolikus többségű volt ez a kör, a Vajgand Joska bácsi köré szerveződő fiatal házasok alkották a zömét ennek a körnek, ökumenikus iskolát gondoltak ki, hogy ez szolgálná legjobban a környék családjait, elkötelezett keresztény nevelés gyermeküknek akaró családok.
Erre még később visszatérünk itt a szülők szerepére, hiszen ahogy elmondta már a kezdetén, igen fontos szerepet töltött be a szülői kezdeményezés az iskola létrejöttében. Egy ökumenikus iskola esetében mindenképpen érdekel engem, de a hallgatókat is nyilván, hogy melyek a kiemelt pedagógiai célok?
A pedagógiai céljaink nagyban nem különböznek más iskolák pedagógiai céljaitól természetesen, hiszen a gyermekek emberségének, a konstruktív életvezetésüknek a megalapozása a feladata. Az eljárásainkban vannak különbségek, a hangsúlyokban. Az ökumenét Saint-Exupéry egy jó példájával tudnám a legjobban lefesteni. Ő úgy képzelte ezt el, hogy egy akkora akolt építeni, ahol minden állat szépen be tud bújni. Természetesen az embereknél egy akkora palotáról van szó, ahol mindenki a saját csomagjaival együtt be tud ide menni. Tehát nem a legkisebb közösre lenne alapozva ez az egész, hanem a valóban fókuszban álló Jézus személyére építve.
És amikor azt kérdeztem, hogy pedagógiai céljaik, mi az, amiben különbözik? Tehát melyek azok a hangsúlyos területek, a Mária Remete Hidegkúti ökumenikus iskolában. Biztos, hogy vannak olyan területek, amelyek kiemeltek.
Kiemeltnek tekinthető ebbe a sorban elsőként a bibliai ismeret tantárgyunkat nevezném meg, amelyik egy olyan hittan tantárgy, amelyet a mi iskolánkban mind a három történelmi egyház elfogad és támogat. Természetesen a iskolába katolikus, református, evangélikus, görög-katolikus, baptista gyermekek járnak, és minden gyermek a maga teljes gazdagságával, a maga teljes hit identitásának megélésével van jelen. A mi iskolánkban katolikus, református gyerekek járnak. Szokásrendünk arra alapszik, hogy mindenki otthon érezze magát ebben. Csak egy példát mondok, amikor az ebéd előtti fohászt mondják a gyermekek, a katolikus gyermek vett keresztet, míg a református gyermek nem. Vagy hogyha elmegyünk egy misére, akkor a katolikus gyermek a megadott szokott helyen letérdel, a református gyermek nem. Tehát a iskolánkban nem a tolerancia az, ami meghatározza az egymáshoz való viszonyt, hanem inkább az odafordulás. A másik liturgikus gyakorlataival, a másik Isten-ember kommunikációs csatornáival gazdagodni tud az is, akinek nem pontosan ugyanaz a kommunikációs csatornája.
A szülőkről már beszéltünk. Milyen a kapcsolat a szülőkkel? Mi a szülők elvárása az ökumenikus szellemiségű iskolával szemben, és mennyire sikerül ennek megfelelni?
Vannak objektív és szubjektív tényezők, amelyek itt a választ meghatározzák. Hát az objektív az talán egyértelműbb, a túljelentkezés. Az iskolánkban mindig abszolút túljelentkezés van, két osztályt tudunk indítani, és ebből 50 testvér fog helyet találni. Ha a család a következő gyermekét is az iskolába hozza, akkor ez a leghitelesebb viszonynak a jelzője.
Ez visszaigazolás is, hiszen a szülők akkor bizalommal vannak az iskola iránt, és ez egy örömteli dolog, amikor a beiratkozások idején túljelentkezés van, de ugyanakkor egy problémát, kihívást is jelent.
Mindenképpen a sok-sok jelentkezőnek, nem mindegyikének tudjuk azt mondani, hogy tessék szíves lenni szeptember 1-én az évnyitón az iskolában megjelenni, mert a gyermekének itt tudunk padot biztosítani. Ez nagyon nehéz.
Úgy tudom, hogy azért az évek folyamán bővítették az iskolát.
Olyannyira, hogy 95-ben, amikor én az iskolához kerültem, akkor egy teljesen új iskola épületbe költözött, és az már optimális feltételt biztosított egy 16 osztályos iskolának. A környék demográfiai adatai viszont azt kényszerítették ki, hogy a 16 osztály helyett több gyermek legyen. A mi iskolánkban most a 16 osztály helyett 20 osztály van. Ez gyakorlatilag több mint 100 fővel több tanulót jelent. Sajnos az infrastruktúra az nem volt bővíthető, ezért a túlzsúfoltság az napi vendégünk.
Térjünk vissza az ökumenére, ami fontos, hogy ne dogmát jelentsen, hanem hitelességet. Ön ezt hogy látja?
Az iskolánkban az ökumené az nem dogmatikai, nem teológiai kérdésként vetül föl, hanem keresztény hitelességi kérdés. A kereszténységnek alapvető jellemzője a befogadás, a másik felé fordulás, hiszen mindannyiunknak, akik kereszténynek nevezzük magunkat, egy közös a fókuszunk, és ez pedig Jézusnak a személye.
Erre gondolt nyilván, amikor azt mondta, hogy nem a tolerancia a legfontosabb, hanem az egymás felé fordulás. Elárulom, hogy több éve jártam az ön iskolájában, mégpedig óralátogatáson, hospitáláson, és már akkor is nagyon pozitív volt a megítélése az iskolának. Ezt hallottam, ezt tapasztaltam. Volt is egy ilyen vágyam, hogy milyen jó lenne ebben az iskolában tanítani. Mitől jobb ez az iskola? Mi az a sajátosság, ami csak erre az iskolára jellemző? Vagy mindenképpen meghatározza ezt az iskolát?
Az, hogy csak erre lenne jellemző, azt nem tudom mondani, viszont az mindenképpen a sajátosságok között és az értékhordozó sajátosságok között elsőként kell megemlítenem, hogy azonos nyelven beszélnek az oktatásban, az iskolában lévők. Mind a tanárok, mind a gyerekek, mind a szülők. Ez alatt azt értem, hogy a kereszténység értékvilágán az egyes kifejezések ugyanazt jelentik a mondónak és a hallgató számára is. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértés van, és a mi világunkban konfliktusmentesség lenne, szó nincs róla, de nincs relativizálva egy-egy kifejezésnek a tartalma, és ezért értjük egymást. És ez egy akkora erőt ad mindenkinek, hogy tudjuk a másikról mit gondol, tudjuk, hogy ő hogy látja azt a helyzetet, és tud párbeszéd kialakulni, ami előre tud vinni.
Amint nagyon fontos egy tantestület esetében.
Nem csak a tantestület, ott is természetesen, hanem a teljes iskola környezet, a 300 egy néhány szülő, 50 pedagógus, és a gyermekek is ebben a fogalmi rendszerben érzik magukat biztonságban, mert tudják, hogy az A, a B pedig B.
Az iskola honlapján bogarászva elgondolkodtatott, hogy az önök iskolájában végzett 8. osztályos tanulók jelentősebb része egyházi gimnáziumban tanult tovább. Csak a tavalyi adatot idézem, a 45 végzett diákból 35 tanuló nyert felvételt egyházi gimnáziumba. Ő, mint az iskola igazgatója. Hogy érzi? Mi erről a véleménye?
Ez is megerősít bennünket. Választhatnának más, sokkal talán jobb pedagógiai, jobb képzési eredményekkel bíró iskolákat is, de természetesen emögött inkább az a folyamat áll, ami a mi iskolánkkal szemben támasztott követelmény, ez pedig a biztonság. A biztonság alatt most nem csak a fizikait értem, az is természetesen, de alapvetően inkább a morális biztonság. Rendszeresen szondázzuk a szülők véleményét, hogy mit várnak el az iskolától, míg korábban a képzési, az oktatási eredményesség is az első időszakban az első-második helyen volt, majd szép lassan az lecsúszott az 5.-6. helyre, és szépen az elsőn állandósult a morális biztonság. Mi úgy tapasztaljuk, hogy a továbbtanulásnál ez a morális értékvilág tovább folytatása, az kiemelkedő szerepet visz az iskolák választásánál. Az 50%-ot mindig meghaladta az egyházi iskolákba menő tanulóink száma, most inkább olyan 2/3, 3/4 környékén szokott mozogni, ez az adat is körülbelül, hogy 2/3.
Igen, én úgy láttam, ilyen 70% körüli. Bizonyára a szülők valóban egy megkezdett folyamatnak a folytatását látják garantálva az egyházi iskolákban. Ami még megragadta nekem a figyelmemet, hogy az országos átlagnál magasabb az önök iskolájában a férfi tanároknak a száma. Minek köszönhető ez, és miért fontos?
Miért fontos a férfi minta, amelyik sajnos a magyar oktatásügyben ilyen alacsony számot képvisel, mint amire a kérdés lényege is utal, ez minden bizonnyal a szakma presztízséből és a hozzá kapcsolódó dolgokból, fizetés, stb. Adódik így. Ezek a minták a gyermekek életkori időszakához kötődőek. Egy 30 éves korban egy férfi minta egészen más, mint serdülőkorban a 6-tól 14 éves korig terjedő időszakban. 3 tanító bácsink, tanító úrunk is volt, az előző tanében 4-en voltak. Hogy miért maradnak nálunk? Minden bizonnyal a közösség, amire utaltam, hogy egy értékvilágban helyezzük el magunkat, tetteinket, munkánkat. Nem jobbak nálunk a pedagógiai körülmények. Az osztálylétszám magas, 30-szal indulunk, mindig van 31 fős osztályunk is. A gyermekek semmilyen intellektus alapján tenni kiválasztás követően kerülnek az iskolánkba. A gyermekeinknek 8%-a plusz segítséget igényel. Esen is tanulók, vagy pedig a BTM, tehát a beilleszkedési magatartása és tanulási nehézséggel bíró tanulók ott vannak. 2 fejlesztő pedagógus segíti ezt a tevékenységünk, illetve utazó pedagógusok. A belső pedagógiai munka meglátásom szerint ilyen körülmények miatt nem különbözik egy más iskolában lévőt. Már harmadszor kanyarodok vissza arra, hogy a egymással való szótértés. Tehát abban, ami küldünk egy jelzést a szülőnek, akkor a szülő tudja, hogy miben kérünk segítséget, együttműködést, és fordítva is. A mi iskolánk nincs hermetikusan elzárva a külvilágtól, nem zsiliprendszeren keresztül lehet bejönni, tehát gyakorlatilag bármikor be tudnak jönni a szülők, ezt ők tiszteletben is tartják, hogy mikor van annak ideje, és mikor nem lehet. A gyermekek nevelésében nem lehet 2 külön szintér, a család és az iskola. A család primátusa az nem megkérdőjelezhető, de ebben az időszakban több időt töltenek gyakorlatilag az iskolában a gyerekek, mint a családdal, mert az éjszakai alvás időszakát, hogyha levesszük ebből. Ez csak közel azonos megközelítésben, de lényegében azonos bázison nyugodva tud eredményes lenni. Ez az a pedagógiai nevelési környezet, ami úgy gondolom a mi iskolánkban többlet, és biztos hatással van a férfi tanárok jelenlétének a magasabb arányára is.
Műsorunkban Csere István iskolai igazgatóval Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.